Áldás békesség, testvérek! Nagy szeretettel köszöntjük a mai esténken Sánta Ibolya nyugdíjas lelkipásztor testvérünket. Isten áldását kérjük a mai szolgálatra. Ugye a mai témánk is, ami egész héten, hogy miért jött Jézus, és hogy hallgassuk figyelmesen. És kezdjük el a mi együttlétünket a heti énekünkkel. A heti ének, amely így kezdődik, hogy azért jött Jézus, hogy megkeressen.
Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 234. dicséretünket, emlékezzél Úristen híveidről, minden versével.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy ez lehet a kérésünk hozzád, hogy emlékezzél. Nem elbújni akarunk előled. Ellenkezőleg azt akarjuk, hogy emlékezzél ránk, figyelj ránk. És köszönjük, hogy ezt sosem hiába kérjük. Kérünk, hogy ahogy testileg kiemeltél a hétköznapok sodrából, úgy cselekedd ezt meg lelkileg is, hogy értelmünk és szívünk befogadja az elkészített igét. Nem akarunk elfeledkezni a világról, mert az lesz a feladatunk, hogy megerősödve térhessünk oda-vissza. De add is, hogy így legyen. Megerősödve térjünk majd vissza. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Testvérek, Isten igéjét olvasom, Ézsaiás próféta könyve 59. részéből a 20. verset, de majd az igehirdetés során több részt fogok olvasni a könyvből. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ebben az igében már a második szóban benne van az az időszak, meg amiért itt vagyunk, hogy eljön. Biztos mindenki tudja már edzett templomjáróként, hogy a latin szó, advent, ezt jelenti, hogy eljön. És emlékszem, hogy gyerekkoromban milyen epedve vártam, hogy eljöjjön végre a karácsony este, és mindig nagyon messzinek éreztem. Minél közelebb voltunk, minél kevesebb nap volt hátra, annál messzibbnek éreztem. És amikor azt mondták, hogy már csak 5-öt kell aludni, már csak 4-et, akkor mindig azt gondoltam, hogy mi az, hogy már csak annyit. Még annyit. És ez a 4, 5, 3 nap olyan hosszúnak tűnt, mint 1000 év. Hogy már sose jön el. Mert a gyermek nagyon tudja várni az ünnepet, nagyon tudja várni különösen is a karácsonyt. Úgy, ahogyan egy felnőtt sosem. És mivel Jézustól megalapozva a gyermeki hit olyan példaként áll előttünk, hajlamosak vagyunk, magamon is tapasztaltam, de sok emberrel beszélgetve is, hogy de úgy vizsgáljuk magunkat, és úgy tartjuk jónak, kellően kegyesnek a készülődést, főleg egy bűnbánati héten, egy evangelizáción, hogy akkor igazi, akkor várom úgy jól Jézust, az ünnepet, Jézus földre születésének ünnepét, ha úgy várom, ahogy gyerekkoromban. Olyan gyermeki szívvel, meg ahogy ma várják a gyerekek, akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a családi problémák nem fordították bennük ellenkezőjére ezt az ünnepet. De nem tudom. Nem tudjuk. Azért, mert nem vagyunk gyerekek. Pál apostol nagyon érzékletesen, éppen a szeretet himnuszában részletezve mondja, hogy amikor gyermek voltam, úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Úgy szóltam, mint gyermek. De amikor felnőttem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. És mi, igen, már felnőtt vagy középfelnőtt módon a mi életfeladataink között élünk. És Jézus nem is arra gondolt, hogy ilyen gyermeki naivitással készüljünk mindig, például az adventre is. Az nagyon a szívemig ért mindig, amikor hittanórán vagy gyerekisten tiszteleten a gyerekek azért imádkoztak, hogy add Istenem, hogy sehol ne legyen háború, mindenki egészséges legyen, aki beteg, az gyógyuljon meg, de mi már nem imádkozunk ilyet. Mert tudjuk, hogy Jézus ilyet nem ígért. Erre a földi életre nem ígért. Majd ott így lesz, de a földi életre nem ígért ilyet. Az adventre való jó várakozás, bibliai mértékkel kegyes, tiszta lelkű várakozás sokkal inkább hasonlít Simeonéhoz, akiről ugye Lukács evangéliumában olvasjuk, hogy élt egy ember Jeruzsálemben, igaz és kegyes, erre még néhány szóval visszatérünk majd később, igaz és kegyes ember, aki miért volt kegyes és igaz? Mert várta Izrael vigasztalását, azaz a megváltó, a messiás eljövetelét, és ebből következtetünk a korára, hogy azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Hát, hogyha azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg addig, akkor elgondolhatjuk, hogy elég éltes ember lehetett, és ez azt jelenti, hogy egészen addig ő élte a mindennapi emberek életét. A napi feladatokat. Ez azt jelenti, hogy addigra felnevelte a gyermekeit. Biztos voltak gyermekei, onnan tudhatjuk, hogy éppen Lukács ír róla, akinél ez a család, a gyermek nagyon hangsúlyos. Elvégezte a napi munkát. Nem tudjuk, hogy iparos volt-e, vagy kereskedő, vagy gazdálkodó, vagy hivatali alkalmazott. Ezt nem tudjuk. De mire elért eddig, amíg, és ez az ígéret vezette őt, addig ő helytállt szépen felnőtt módjára, ahogy egy férfi szerep akkor is egyébként ma is ezt megkívánja az élet teendőiben. Tehát mindazok között, sőt, valószínűleg gyakran mindazok ellenére, ami történt vele és ami körülvette, várta a Mesiást. És talán szeretnénk, igen, nagyon jó lenne, hogy mondjam, könnyű lenne lázas gyermeki örömmel készülni az adventben, úgy várni, hogy eljön majd hozzánk ebben az évben is a megváltó, már hogy az ünneplésben. De amikor ez megadatik, mert azért megadatik, az külön ajándék. De ha nem sikerül így, amilyen elvárás van bennünk, és ahogy hallottam is fogalmazni, nem sikerült a karácsonyunk. Ha nem sikerül, mert túl sok a munka, mert túl sok minden összejön, mert családi gondok vannak régóta, vagy éppen befutottak, vagy bezavar a politika, mert bár erről keveset beszélünk, de azt tapasztalom, hogy mindenkit sokkal jobban foglalkoztat, mint amennyit beszél róla. Tehát, ha mindezek vannak, ez nem változtat azon, hogy eljött Sionhoz a megváltó. És az ünnepünk, az ünneplésünk alapja ez, hogy ez visszavonhatatlanul, megváltozhatatlanul megtörtént. Nem lehet semmissé tenni. Ez az ünnep alapja. Eljött Sionhoz a megváltó. Persze itt most múlt időben mondtam, a felolvasott ige pedig jövő időben beszél, hogy eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, és itt talán bezavar egy kicsit ez a Sion, meg a Jákob megtérő bűnösei, majd erről is néhány szót hallunk. De az első, amit mint evangéliumot szeretnék mondani és hirdetni, az az, hogy az ünnepünk mind a lelki, mind a fizikai részét tekintve ennek az alapja az, amit Isten cselekedett. Hogy eljött, hogy megszületett a megváltó, és nincs hatalom. Nincs olyan körülmény vagy lelki állapot, ami ezt leronthatná, ami ezt megváltoztathatná. Azt kívánom persze testvéreknek, magamnak is, hogy legyen ez az advent olyan igazi, éljük át Jézus erejét, a szeretetet, az örömöt és a békességet, de ha ez úgymond nem sikerül, akkor csalódás helyett tudjuk, hogy az ünnep nem tőlünk függ. És nem a mi helyzetünktől. Nem a mi érzéseinktől, nem a mi állapotunktól, pillanatnyi állapotunktól. Képzeljük is el, mi lenne, ha tőlünk függne? Ha ilyenektől függne, hogy eljön-e, hogy eljött-e a megváltó ebbe a világba, akkor sose lenne ünnep. Sose jött volna el a megváltó, sose lenne karácsony. De van. Már 2000 éve van, pedig elég sok minden történt az alatt. És mégis van egy örökre megváltozhatatlan tett, Isten tette, ami ráadásul nem csak a földön ünnep, hanem a mennyben is. A mennyben is örökre megváltoztatott valamit. Tudnilik, hogy az Isten fia, aki addig test nélkül élt, testé lett. És ezt nem lehet visszacsinálni sem a mennyben, sem itt a földön. És amikor itt majd Sionra, majd a múlt időre, hogy eljött, és Jákob megtérő bűnösei rátérek, akkor tulajdonképpen ugyanezen a nyomvonalon haladunk. Mert mi lett volna, ha Isten is arra várt volna, hogy a világ sora, a népének a sora olyan legyen, ami ideális, ami illik, ami méltó az ünnephez, az ő fiának, a megszületéséhez. Mi lett volna, ha Isten is erre várt volna? Sose jött volna el a megváltó. Ezért Isten nyomában járunk, amikor mi sem tesszük az ünnepünket függővé, sem a mi sorsunktól, se a világ sorától. Mert egyébként ez a fejezet, meg egyébként a megelőző fejezetek is, Ézsaiás könyvében pont egy olyan világról szólnak, ahol nincs ok az ünneplésre. Ahol semmi nem ad okot arra, hogy a megváltó eljöjjön. Ahol, ha az emberen múlik, ha az emberek külső-belső állapotán, cselekedetein, érzésein múlik, nem jött volna el a megváltó. Egészen durva konkrétumokat is felsorol Ézsaiás, meg persze költői képekben is összefoglalja ezt, néhányat felolvasok. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Mondjuk ez inkább ilyen költői kép. Na, de azért vannak itt ilyenek is. Ti a bőjti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Szép ünnep, nem? És utána pedig ezt olvassuk. Jöjjetek csak ide, ti boszorkányi vadékok! Mit csúfolottok, miért jártatjátok szátokat, miért öltögetitek nyelveteket, akik bujálkodtok a tölgyfáknál, minden bujazöld fa alatt? Gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban. És ne gondoljuk, hogy ma nincs ilyen vagy ennek megfelelője. Gyermekszervkereskedelem, talán hallottunk róla. Kisiskolások bedrogozása és visszaélés az állapotukkal. És még azt is olvassuk, tőlem elszakadva levetkőztél, fölmentél széles fekvőhelyedre, megegyeztél az egyikkel, akinek a fekvőhelyét szereted, és fajtalankodtál vele. Szinte nem is Bibliába való dolgok ezek. De egyrészt a Bibliában minden való, ami a realitás. És ráadásul azért gondolhatjuk és bízhatunk abban, hogy amit a mennyről ír a Szentírás igaz, mert nem lakkozza a földi dolgokat sem. Tehát amiket itt hallottunk, ezek ráadásul ilyen szélsőséges dolgok. De amikor a Biblia ilyen durva képeket és dolgokat hoz, akkor mindig beleérti a megelőző fokozatokat is. Tehát nem megy az, hogy kipipáljuk, hogy mert nálunk ilyen nincs. Szóval Istennek nem volt jó kedve, ha a világra nézett, akkor, és úgy sejtem, hogy most sincs sok oka erre. De itt most álljunk meg. Mert most hallunk a Jákob megtérő bűnöseiről. Jákob ugye az egész Isten népét jelentette, az ősatyáról megnevezve. Különben nagyon érdekes, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, ott az hármat szokták fősorolni, és mindig Jákobnak van, Jákobbal van jelölve Isten népe, akiről ugye tudjuk, hogy csaló, de akinek az élete megváltozott. Jákob megtérő bűnöseihez jön a megváltó. Olyasmi ez, mint amikor mi azt mondjuk, hogy Árpád népe, és a magyarokat értjük alatta. De itt miközben az összkép vigasztalan. Hát hallottuk, hogy milyen kor volt az. Az Isten, aki egyébként haragos, és ítéletre indítja mindezőt, ezt is olvassuk, amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni, mármint Isten. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek, hát szóval a pogány népeknek. De, bár az összkép ilyen vigasztalan, Isten nem esik abba a hibába, hogy ne vegye észre azokat, akik készek a megtérésre. Mint amilyen Simeon volt. De ugyanezt írja a Szentírás Józsefről, Mária jegyeséről. De ezt írja Arimátiai Józsefről, ezt írja Zakariásról és Erzsébetről. Mi valahogy minél keresztényebbek vagyunk, talán annál inkább hajlamosak vagyunk mindig mindent bűnösnek látni. Bűnös a világ, az egész világ, bűnösek vagyunk mi is. Ó, mi keresztények, mi elsősorban. Igen? Ilyen gyenge az Isten, hogy ma nem tud bűnösből megtértet csinálni. Ilyen gyenge a Szentlélek. Így folytatja a próféta, lelkem, amely rajtad nyugszik. Hát ilyen erőtlen a Szentlélek, hogy nem volt képes minket előbbre vezetni a szent életben. Nem szabadított meg minket Isten bűneinkből, vétkektől, rossz döntésektől, nem óvott meg, vagy nem mentett meg a rossz döntések következményeitől. Testvéreim, a próféta Isten nyomán, tehát Isten nyomán nem veszi egy kalap alá a gonoszokat és a megtérő bűnösöket. És ha nem adunk hálát Istennek, sőt, nem dicsérjük őt, hogy bennünket megszabadított egy csomó rossz dologtól, hogy tiszta szívet teremtett bennünk, hogy előbbre vitt minket a szent életben, akkor Istennek a sok vesződtségét, türelmét, munkáját, szeretetét, erejét tapodjuk meg, tagadjuk meg. Tehát a kérdés nem az, hogy elég bűnösnek érezzük-e magunkat, hogy csak akkor lehet jó a lelkiismeretünk, ha elég rossz a bűneink miatt. A kérdés az, hogy megtérő, megtért, sőt, megszentelt életünk, bűnösnek valljuk-e magunkat. Mert bűnünk mindig lesz. Mindig lesz. Az egyikből megszabadít az Úr. Én nagyon látványosan éltem ezt meg a dohányzás elhagyásában. Vagy mi is küzdünk, mert feladatunk, hogy megszabaduljunk tőlük. Na de mindjárt ott az újabb. Azt tapasztalom, hogy valamit úgy kipipálhatok, valamire azt mondhatom, hogy elmaradt, elhagytam, de már nyomakszik oda a következő. Majd az lesz olyan nagy, olyan domináns a számomra. De hát nem ez a kérdés. Ilyen mindig lesz. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel, ezzel a helyzettel. Mert ha arra várunk, hogy egyszer jó és tiszta lelkiismerettel higgyünk, énekeljünk, imádkozzunk, na, sose jön el. Amikor 9 éves voltam, kórházban voltam, és a kórtermünkben volt egy olyan 7-8 éves forma kis cigány kislány. Hát nem nagyon barátkoztak vele a többiek, de én otthon azt tanultam az anyukámtól, hogy mindenki egyforma, mindenkit egyformán szeret a Jézus, hát a cigányokat is, a cigány gyermekeket is. És ezért úgy odaültem az ágyam mellé, és úgy barátkozgattam vele. És egyszer csak felsóhajt a kislány, és azt mondja, hogy most olyan jó, hogy jó vagyok. És még nem hallottam ilyet, hogy valaki így magát megdicsérgette, és úgy visszakérdeztem tőle, mert azt gondoltam, hogy azt akartam mondani, hogy milyen jó, hogy én, Sánta Ibolya, jó vagyok hozzá. És megkérdeztem, hogy mit mondtál? Olyan jó, hogy ilyen jó vagyok. És akkor persze 9 évesen az ember még nem olyan differenciáltan gondolkodik, de úgy valahogy úgy hátul úgy leesett, hogy hát ez a kislány miből jött ide? Itt meleg van, biztonság van, törődés van, étel van, őr gyógyítják, csend, nyugalom van. És igen, azt mondta, hogy olyan jó, hogy most itt ez, így, ahogy most itt vagyok, hogy ez segít, hogy én is jó legyek. És ez a mondat, ez az ő mondata, úgy ilyen vezérként belém is ragad, hogy miért nem mondhatjuk, ha átgondoljuk az életünket, vagy visszagondolunk az életünkre, hogy sok döntést, rossz döntéstől, vétektől, bűntől szabadon, milyen jó, hogy így élek, milyen jó, hogy most így vagyok. Igen. Eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő, megtért, sőt megszentelt életű bűnöseihez. A Sionhoz, ez is Isten népének neve, azt a hegyet jelenti, ahol az egyetlen templom épült, és ahova Izrael összegyűlt Isten tiszteletre. No hát, Sion népe vagyunk mi is. Jákob megtérő bűnösei, megtérő bűnösei vagyunk mi is. Hiszen a megváltó eljött, ezt nem lehet visszacsinálni, és mert figyeltünk, ha figyeltünk, de figyeltünk rá. Most már minden szóról beszéltem a felolvasott igéből, csak egyről nem, a legfontosabbról, azt nem részleteztem, a megváltót. Amikor Ézsajás erről ír, hogy eljön a megváltó, akkor a legkevésbé sem egy istállóban, jászolban fekvő újszülött kisgyermeket lát maga előtt, aki fölé egy olyan alsó középosztálybeli szülőpár hajol gondosan. Mert a proféták annyit tudtak Isten gondolataiból, amennyit Isten kijelentett nekik, de mindent ők sem tudtak, pedig talán kíváncsiak lettek volna. De Ézsajás így, amit tudhatott a megváltóról, akinek az eljövetelét megprofétálta, egyértelműen ahhoz az Istenhez hasonlít, tehát a megváltó ahhoz az Istenhez hasonlít, akiről ő így ír. Látta az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, elámult nem azt jelentette, hogy naivan elcsodálkozott, hanem azt, hogy hát mi az, hát hogy nincs senki, aki közbelépjen, felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején, a bosszúbállás ruháját öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul reá. És akkor jön, amit hallottunk, amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni, haraggal fizet ellenfeleinek, tettei szerint ellenségeinek. Ilyen fölindult, harcos volt Ézsaiás számára a megváltó. Hát aki rendet teremt, annak rendje és módja szerint. Ez elég dinamikus kép Istenről és a megváltóról is, mert ugye úgy jelenik meg Isten, mint egy elszántan harcba induló király, akit haragra lobbantottak az ellenségei, és kétszer is olvasok, hogy megfizet nekik. Pedig Istennek nincsenek indulatkezelési problémái. És nem alacsony a feszültség tűrése, hogy ilyen modernül beszéljünk róla, erről. Na, akárhányszor olvasunk Isten haragjáról, Isten jogos haragjáról, sosincs arról szó, hogy Isten úgy jól odaüt, hogy végre levezesse az indulatait. Mert amíg ez a profécia a megváltó eljöveteléről beteljesedett, eltelt 500, más bibliakutatók szerint 800 év. Az elég hosszú idő. És amikor beteljesedtek, amikor eljött a megváltó, akkor sem a méltán haragvó Isten érkezett meg, hanem egy kis gyermek. Ő a megváltó. Ha nem lenne nagyon gügyögös, akkor azt mondanám, hogy csecsemő, hogy kisbaba. És amikor ez a kisgyermek felnőtt, és elhagyta a gyermekhez illő dolgokat, mert ő is elhagyta, amikor felnőtt, akkor bár világosan és erőteljesen nem egyszer keményen beszélt, ő sem odaütött. Hanem tudjuk, hogy az életét adta értünk, hogy úgy mondjuk, neki ütöttek oda. De akkor Ézsaiás valamit félreértetett? Rosszul értett valamit? Hogy eljött a megváltó és nem fizetett meg a tettek szerint? Nem, nem tévedett Ézsaiás. Csak Istennek és a megváltónak nincsenek indulatkezelési problémáik, hogy jól odaüssenek. De eljön majd egyszer. Eljön majd egyszer bíróként a megváltó. És ez is advent. Ez is a felolvasott ige második szava. Hát erről a második adventről, eljövetelről ritkábban esik szó, főleg így karácsony táján, a szeretet ünnepére készülve. Kellemetlen is, hogy erről is gondolkodjunk. De ha becsületesek vagyunk a Szentírással szemben, akkor igen, nem kerülhetjük meg. És nagy vigasztalás, és szükséges vigasztalás van abban is, hogy igen, eljön, és minden a helyére kerül. Hogy ahol mi tehetetlenek vagyunk, ahol tehetetlennek bizonyultunk, ahol igaz az, amit itt olvasunk, hogy aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Hogy amikor úgy tűnik, hogy az idő visszavonhatatlanul és jóvá tehetetlenül eltemette a gazságokat és az igazságtalanságokat, akkor bizony jó, vigasztaló és szükséges tudnunk, hogy mégis az igazság győz majd. Mert eljön a megváltó, még egyszer. És ha azzal kezdtük, hogy nem a gyermek naivitásával, hanem a felnőtt hozzáállásával induljunk útnak, ennek a mostani adventnek, meg az elkövetkezőknek, akkor igen, ez is háladást kell, hogy helyet kapjon bennünk. Ez az üzenet, és ez a vigasztalás. Mert Isten tette sosem rossz. Sosem rossz, hanem mindig ünnepelni való. A múltbeli tette is, amikor eljött a megváltó, és amit nem lehet visszacsinálni, és ami nem attól függ, hogy mi éppen hogy állunk, de ugyanígy ünnepelni valók Isten jövőbeli tette is. Azt kívánom, hogy így ilyen simeonosan, felnőttként tudjuk várni mindezek között, mindenek között, és ha úgy alakul, mindenek ellenére, és ünnepelni ezt az adventet és ezt a karácsonyt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig rá kell jönnünk, hogy valahogyan egysikú a képünk rólad. Elgondoljuk, hogy te vagy a szeretet, aztán kiderül, hogy de haragszol és ítélkezel. Aztán azt gondoljuk, hogy az Ószövetség Istene az egy haragos, és ő meg eljön közénk egy kicsi gyermekben. Kérünk, hogy taníts minket egy igazi Isten ismeretre, és köszönjük, hogy ezt Jézusban meg is könnyítetted. Hálát adunk, hogy igen, gyermekként jött, aki nem fenyeget, hanem akit fenyegettek. És hálát adunk mindazért is, amit elvégeztél bennünk az életünk során. Nem akarunk megrabolni téged azzal, hogy nem dicsőítünk, hogy nem vesszük észre áldott munkáidat. Rád bízzuk, Urunk, a szeretteinket. Tudod, hogy mennyire fontosak nekünk. Az ő életüket, biztonságukat, és az ő hitüket, megtérésüket is. Köszönjük, hogy Jézusért meg is hallgatod az imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül énekeljük testvéreim a 623. dicséret mindhárom versét, Íme lészen a kései korban. jön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.